Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hadd adjunk néked dicsőséget, szenteltessék meg a te neved itt ma közöttünk, és hadd köszönjük meg neked, hogy te Jézusban meglátogattad ezt a földet. És Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked, hogy te vagy a nagy látogató. Ó, hadd térjen ma este dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás a te nagy nevedre. Amen.
Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből a harmadik rész első versétől kezdve olvasom az ígét. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkülvalók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, kegyetlenek, mértéktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél mégis megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak az erejét. Ezeket kerüld. Mert ezek közül valók betolakodnak a házakba, és a bűnöseket ejtik még inkább a bűnnek fogjául. Először hadd köszönjem meg Istennek azt a bizonyságtételt, ami elhangzott most, hogy vannak Istennek Kelenföldön olyan drága, szent edényei, amiben maga beleöntötte a szentséget, beleöntötte a szeretetet, beleöntötte a gondoskodást, a gondviselésnek lelkét, mégis teljes józansággal, alázattal és szelídséggel végzik a munkájukat, vagy éppen ezért, és ahogy hallottuk, olyan helyekre jutnak el, ahova nem sokunk jut el. Olyan szolgálatot végeznek, ami pótolhatatlan, és azok között hirdetik az Istennek véghetetlen kegyelmét és szerelmét, akik a nagy úton indulnak, és a legutolsó, legnagyobb ellenséggel kell megküzdenik, ez a halál. Annak a rettentésével, a mindent lezáró hatalmával, már a lehetőséget lezáró hatalmát értem, mert a földi életben van a megtérésnek és üdvösségnek lehetősége. A látogató és látogató között ég és földnyi a különbség, éppen ezért olvastam fel a másik oldalt. Ennek a látogatása nem az Istentől van, hanem az ördögtől. Ennek a belső indulata nem az Isten akaratából, hanem az ördög akaratából belső indulat, mert látogatni így is szoktak. Vinni, terjeszteni gonosz hírt, szervezkedni, az ördög oltárára áldozatot vinni, fogjul ejteni lelkeket, bűnöseket még bűnösebbé téve, ez is létezik. És közben a kegyesség látszatára vigyáznak. Eladják magukat szenteknek. Eladják magukat, mint a Isten nevében járnának követségbe. Azért szólok erről ennyit, hogy tessék tudni róla. Mással készültem. Egy olyan látogatással, és annak néhány dolgának az elmondásával, amit éppen a halál akar akadályozni. Olvasom az Élőistennek igéjét Lukács evangéliumából, a 8. részből, a 49. versből. Mikor még Jézus szájában volt a szó, eljött egy ember a zsinagóga fejének házától, és ezt mondta neki, meghalt a lányod, ne fáraszd a mestert. Egy látogatás, amelyik túl van az ész határain. Erről kívánok ma néhány szót szólni. Tessék megfigyelni az életedben, hogy vannak olyan hírek, olyan események, amikor te zárszót mondasz. Egy emberi életről is be tudod azonosítani magad gondolata szerint, hogy semmi reménységem nincs afelől, hogy meggyógyuljon. Semmi reménységem nincs afelől, hogy újjászülessen. Semmi reménységem nincs, hogy ezzel az emberrel még bármi történhetne. Ez teljesen halott. Itt minden véget ért. Ott áll egy apa Jézus előtt. Ő még egy betegért könyörög, hogy gyógyítassék meg. És a hírnök mondja, ne fárazd a mestert. Meghalt a lányod. Már nem beteg, már halott. Ne legyen reménységed. Ne áltasd magad. Itt minden véget ért. Szeretném, ha most egy kicsit elcsöndesedtetne a lelked, és felfedeznéd azokat az ember szíveket, lelkeket, akik felől kimondtad a reménytelenség szavait, és a befejezett tény megállapításodat, hogy ez halott. És ezért a lélekért én nem fogok imádkozni, ezért a lélekért nem fogom fárasztani Jézust. Nézzük, mi történik. Azonnal megszólal Jézus, és azt mondja, hogy bízzál. Bízzál. Ne félj, csak higgy, és így mondja, és megtartatik. Egy emberi közlést, egy isteni közlés követ. Az emberi közlés a tapasztalaton nyugszik, az isteni közlés tapasztalat fölötti. Az emberi érzés, hogy belerendül a szíve, hogy meghalt, hogy vége. Ez tapasztalat, számtalanszor átéljük, hogy nincs tovább. És de kevesen élik át, hogy az isteni közlés hatalmasabb valóság, mint a földi tapasztalati. Az isteni valóságon nem tud változtatni a földi, de a földi valóságon tud változtatni az Isten. Amit most mondok, nagyon sajnálom, hogy a lelkileg éretlenek nem érthetik. De mégis mondom, mert majd Isten valamikor megemlékezteti őket arról, amit valamikor elmondott nekik. Valahol majd a szívükbe írja. A lelkileg érettek azonban be tudják azonosítani az Isten valóságát, az Isten igéjének igazságát azonnal. A hit nem a földi tapasztalati világban működik. A hit a mennyei tapasztalásának világában működik. Ebből következik, hogy az Isten gyermekei, Istennek szolgái minden cselekedetében megtetszik, hogy egy különös közösség, különös tapasztalása az övék, a valóságos Isten, valóságos hatalmának és akaratának az igazsága. Nem filozófia. és egy apa bátortalanul Jézus parancsára elindul hazafelé. Nem tudom, hogy megy haza. Nem tudom a gondolatait. Nem is igen érdekelnek. Mert meg fogom tudni a gondolatait, ha majd velem történik ugyanez. És meg fogod tudni, hogy lehet Jézus Krisztus mellett menni vívódva. Mert minden földi ember, ha Jézus magával viszi, két hírt halló ember. És a két hír mindig ellent mond egymásnak. Az egyik lezár, a másik megnyit. De akkor is igaz ez, amikor hamissággal gyógyítgatják népem leányának bűneit, mondja az Jeremiás könyvében az Isten. Ahol majd Isten zár le, és az ember akar nyitni, és nem lehet. A földi nem nyitja a mennyet, a menny nyitja a földnek minden eseményét. Röviden befejezem. Jézus így szólt, ne félj, csak higgy, és megtartatik. De bevem én a házba, senkit nem bocsátott be, csak Pétert, Jakabot, Jánost, és a leánynak atyát és anyját. És sírtak mindnyájan. És gyászoltak. Szeretném megkérdezni, hogy láttál-e te már gyászból örömöt? Láttál-e te már sírásból nevetésre fordulót? Keserűségből ujjongásba emelkedő lelket? Mert ez következik. Majd elfelejtettem mondani, nem Jairus lányáról beszél Isten ma itt. Hanem rólad. Vagy éppen valakiről, aki rád bízatott. És azt mondja, megépítem. Ne félj. Megépítem. Ahogy elmondta Mária, nekem is eszembe jutott közbe életemnek egy-két olyan történése, ahol nyilvánvaló volt a betegség, vagy a halálos betegség, és az orvosi látleletnek, az orvosi megállapításnak, és a tapasztalásnak Jézus mondott ellent. Nagyon közeli szeretemről megállapították, hogy rákos beteg. Nem csak megállapították, ilyen lúdtojás nagyságú daganatokat távolítottak el a hóna alól. A testvére Rómába vitte ki, mert ott tudtak egy specialistáról, aki majd kezelni tudja. Én meg egy igét kaptam, és az ige így hangzott, hogy ez a betegség nem halálos. Több mint 10 évennek. És él és dolgozik. És gyerekei születtek, és imádkozik. És áldja az Istent. Két hír. Mindig két híred lesz. Két tény. Mindig két tényed lesz. És ott lesz a kettő között a lelked. Ott lesz a kettő között a gondolatod. És ott lesz a kettő között a hited vagy hitetlenséged. Valamiért ma előre szól, és ezt mondja neked, Te ne félj, csak higgy, megtartatik. Aztán kiderül benne a házban, van, aki ezen nevet, azt Jézus kizavarja, de az Isten igazságát nem változtatja meg semmi. Így szól, Leányka, néked mondom, kelj fel. A kegyesség látszatával, hogy a kegyesség erejével tovább. Ez a kérdés ma feléd. A hív élet látszatával, vagy a Jézus Krisztus erejével tovább. A gondolati hűségeddel, vagy a Szentlélektől kapott új élettel. A fiúság hűségével tovább. Ez itt a kérdés. Fölírtam egy sort, hogy beszélj ma Jézus Krisztussal. Gyere és hivatkozz a Golgota keresztjére, hogy érted ott Jézus Krisztus odaáldozta az életét. Hivatkozz te erre a keresztre, és mondd el az atyának, hogy édesatyám, hiszen minden bűnöm megbocsáttatott. Hiszen az a vér, az elpecsételt engem az életre. Mondd el az atyának, hogy a fiú az én szabadítóm. Azt mondta, hogy kérhetek bármit tőled az ő nevében. Ne a kegyesség látszata, az ereje keljen. Gyere, ha beteg vagy. Gyere, ha bűnös vagy. Gyere, ha tépet vagy. Ne pedig három este arra, hogy elmondja az ember, hogy tudjátok, a Szentírás, aminek különös kifejezése egyfajta betegségre, ezt így mondja a pásztor életből vett példából, hogy a megtépet. Amit a ragadozó a szájába vett, egy darabot belőle kihasított, de megmenekült. Az ördög fogságából kikerülő életekre a megtépett az igaz. Megtépett, az meg is fertőzött. Azt gyógyítani kell. Szabadítani. De itt nincs vége, gyógyítani. Ha az vagy, akit megtépett az élet, megfertőzött, lelked, gondolatod, az első, hogy megszabadít, de a folytatás, hogy gyógyít. Kérd el, hogy épp legyek, Uram, hogy benned épp. Gyere! És azt mondja, ne félj, csak higgy, és megépítem. Megépítelek. Ezek az egyszemélyes látogatások, a legdrágább kapcsolattartások az Isten részéről. Imádkozzunk. Uram, ha úgy kiált ma valaki, hogy hiszek, Uram, légy segítségül a hitetlenségemnek, tudom, hogy meghallgatod. Mert aki hozzád jön, semmiképpen ki nem veted. És aki nem mer bátor lenni önmagáért sem, csak belső titkos gondolatként ott van a szívébe, de jó lenne élni Jézussal. Úgy tisztán, igazán, azt is hallod, és arra is van válaszod. Ne félj. Te csak higgy. Megépítelek. Óvd meg, Uram, bennünket a kegyesség látszatának őrzésétől. Hadd tegyük le bűnként te eléd, ha ennek álnoksága megkörnyékezett. Élni szeretnénk veled, élni igazán. Jézus Krisztusért köszönjük, hogy ezt munkálod. Légy érte áldott. Amen.
Szeretettel köszöntelek titeket, diakóniai munkatársakkal együtt, és olvasom Máté evangéliumának 24. részéből a 45. és 46. verse. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Ezt az igét hoztam, mert ez volt az én indító igém 1972-ben, amikor az Úr megajándékozott azzal, hogy én is részt vehetek az idősek és magányosok látogatásában. Ez a megbízó levél pontosan tartalmazza azt, hogy mit kell tennem, és hogyan. Természetesen ugyanez vonatkozik munkatársaimra, akikkel együtt 14-en körülbelül 100 személyt szoktunk látogatni. Még visszatérve 1972-re, akkor itt az év elején ez a szolgálat nagyon megújult, az öregeknek, időseknek látogatása, és ezzel kapcsolatban volt egy megbeszélés, ahol a mi drága Kovács Sári testvérünk hozzászólásában azt mondta, hogy diakóniai munka nem létezhet ima háttér, ima közösség nélkül. És akkor született meg az a szerda esti ima közösség, amelyik mind a mai napig, illetve hát hétig együtt van minden szerdán este, és a gyülekezet ügyeit, szolgálatait, igehirdetőket, igehirdetéseket, és nagyon komolyan a diakóniai munkát az Úr elé viszi, hát lassanként már 30 éve lesz ennek. Nagyon fontos az, hogy az Úr szolgálatába csak olyanok állhatnak be, akiket ő hívott el. Nagyon örültem szerdán annak, hogy Norbi ezzel kezdte a szolgálatát, bizonyságtételét itt este, hogy őt milyen határozottan hívta el az Úr, és pontosan megmutatta, hogy mit kell csinálni a gyermeklátogatásban. Talán többen vannak itt, akik azt gondolják, hogy az öregek látogatása az a könnyű műfajhoz tartozik, mert hát elmegyünk és kedélyesen elbeszélgetünk, és jól érezzük magunkat. De hát ez nem így van, mert miránk az Úr lelkeket bízott, akikről egyszer majd el kell számolnunk. És a mi Urunk a mi hűségünket is nagyon számon fogja kérni. A rendszeres időközi látogatások alkalmával lelki eledelt igét kell vinnünk a látogatottjainknak, mert olyanokhoz megyünk, akik már nem tudnak eljönni a gyülekezeti alkalmakra, és csak így juthatnak élő igéhez. Ahogy itt az igére utalok, ahogy a családi életben időben és jól elkészített ételt kell adni a családnak, ugyanígy van ez, hogy rendszeresen, idejében, tehát időközönként, de rendszeresen, jól elkészített lelki eledelt kell vinni a látogatottjainknak, olyan lelki eledelt, amit az Úr ad nekünk, amit imádságban elkérünk, és amire neki éppen szüksége van, és úgy kell ezt elkészíteni, mint hogy az ételnél is az a fontos, hogy megrágható, megemészhető legyen, úgy fontos ennél is az, hogy befogadható legyen, a lelkét táplálja, meg tudja érteni, és tudjon hozzá igazodni. Ez a szolgálat, ez egyszemélyes szolgálat. Jézusnak sok egyszemélyes szolgálata volt, mert ő egyenként és név szerint ismerte, és szerette az embereket maga körül. Nagyon sok példát lehetne felsorolni az egyszemélyes szolgálatra Jézussal kapcsolatban, de én hozzám most úgy Tamás jött a legközelebb, hadd említsem őt meg, hogy milyen csodálatos az, hogy azért az egy Tamásért az Úr Jézus a feltámadása után pár nappal később, hat nappal később megismételte a látogatását, és ezt kimondottan Tamásért tette, hogy ne maradjon ki az örömből és abból a hitből, ami a többi tanítványban már megvolt. Magányos emberekhez járunk többnyire. A magányos ember szeret beszélni arról, ami a lelkét nyomja. Itt utalnék arra Irma testvérünkre, aki a börtönöket látogatja, és egyszer beszámolt itt arról, hogy amikor egy rabbal föl tudja venni a kapcsolatot, és elkezdődik valami kontaktus köztük, akkor így mondta az Irma, ne haragudjatok, ez egy nagyon erős kifejezés, de így mondta az Irma, hogy először a rabnak ki kell okárnia magából azt, ami benne van. És csak utána tudnak rátérni a lényegre, a lelke állapotára, a bűneire, az igére. Na most nem ilyen erősen, hanem szeliden és szolidan, de ez tulajdonképpen így működik a mi látogatásainknál is, hogy ki kell, hogy jöjjön a látogatodból az, ami éppen nyomja a lelkét, és ami miatt talán figyelni sem tudna az igére, annak ki kell jönnie. És azt nagyon nagy szeretettel, együttérzéssel végig kell hallgatni. De utána át kell kapcsolnunk Isten igéjére, üzenetére. Tisztázni kell azt, hogy hogy áll Jézussal. Sokszor kiderül az, hogy kedves lelkek, akik évtizedeket töltöttek ebben a templomban, meg a Bibliaóra alkalmakon, sőt, evangelizációkon is, saját hitükre, üdvösségükre nézve nem nyertek világosságot, inkább csak általánosságban hisznek. Üdvösségükre nézve jóformán semmit sem értettek meg. Ez nagyon megdöbbentő, amikor valóban templomos embereknél életük vége fel, amikor mi látogatjuk őket, kiderül, hogy semmit nem értettek meg. De a négy szem közti beszélgetésben jobban el lehet érni a személyes megszólítást. Sokan arról szeretnek beszélni, hogy mennyi jót tettek, mennyire tisztességesen éltek, és ilyenkor azért sajnos kiderül az, hogy egyáltalában nincs bűnlátásuk önmagukra nézve, mert másokra nézve azért van. Én ilyenkor előszoktam hozni Ézsaiás 53-ból a 6. versnek egy kis részét, ami úgy szól, hogy ki a maga útjára tért. És elbeszélgetünk arról, hogy ha cégéres bűnt nem is követett el valaki, de ha Isten tanácsával, akaratával nem törődött, a maga útját járta, maga rendezte be az életét, nem volt fontos számára Isten akaratának, az ő életére való akaratának a megismerése, akkor bizony ez nagyon nagy bűn, sőt azt lehet mondani, hogy ez az ős bűn, függetlenül élni Istentől. És hát megértik ezt így beszélgetéseknél. Nagyon nagy probléma az időseknél a sértettség és a harag. Sokszor indokolt is ez a harag. Mégis ilyenkor el szoktam mondani az adós szolgának a példázatát, és arról beszélgetünk, hogy micsoda óriási szintkülönbség van az mi adósságunk, Isten felé való adósságunk, és az emberek felénk való adóssága között. Én látom azt, hogy ezt nagyon-nagyon beszokták fogadni, mert ez a példázat annyira világosan mondja el, hogy miért is kell nekünk elengedni az adósságot. Öregeink közt előfordulnak szellemileg leépülő emberek. Hát szeretnék elmondani a múltból egy példát, már legalább 15 éve meghalt ez az asszony, akinél hát egy súlyos leépülés folyamatát láttam, de amikor még lehetett vele beszélgetni, sokszor beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus a kereszten fölvette az ő szennyes ruháját, és neki adta helyette a saját fehér ruháját. Ez az asszony nagyon szerette ezt a példát, és nagyon megjegyezte. És mikor már elkezdődött komolyabban leépülni, és már nem igen lehetett vele tágabb körről beszélni, akkor ezt mindig elismételtük. És ezt mindig megértette, akármilyen állapotban volt, mindig örült neki, és halála előtti napján, úgy emlékszem, ben voltam nála a kórházba, még akkor is beszéltünk a fehér ruháról, és örült neki. Ez az utolsó emlékem róla. Azután vannak depressziós betegeink. Itt különösen fontos az, hogy előzőleg otthon készülni kell, őt is és magamat is Jézus megváltó vére alá kell helyezni, és meg kell tanulnunk használni a lelki fegyverzetet. Mert többek között az Úr Jézus azt parancsolta a tanítványainknak, méghozzá kezdőkorukban, nem is haladókorukban, parancsolta, hogy ördögöket üzzetek. Szeretnék itt egy példát elmondani. Egy kedves barátnőm, egy Magda nevű barátnőm nagyon súlyos depresszióba esett, annyira, hogy egyfolytában csak reszketett, folyt róla az izzadság, és csak annyit tudott folyton kinyögni, hogy úgy félek, úgy félek. És akkor egy hívő testvéremmel előzőleg imádkoztunk, nagyon komolyan az Úr vére alá vittük őt is, és magunkat is, és elmentünk hozzá. Ez a hívő testvérem leült mellé, és elkezdett neki szépen, csendesen igéket mondani Jézusról. Én meg a másik oldalán ültem, és imádkoztam. És akkor ez a Magda egyszerre csak fölnézett, és azt mondta, hogy hát gyerekek, én jól vagyok, teljesen normális hangon. És elkezdett ott ujjongani, és örülni, hogy hát én jól vagyok, nekem nincs semmi bajom. Hát hálát adtunk, aztán mentünk már kifelé, az előszobába kikísért, és még ott is ujjongott, örvendezett. Én egészen jól vagyok. És ez tartós volt, nem esett vissza. Az Úr szabadítását láttuk itt, mert szabadít az Úr depresszióból is, mély lelki állapotokból. Sokszor a halál szélén állókhoz megyünk. Nem egyszer a gyülekezeti látogató az utolsó, aki beszél a haldoklóval, és ezért ez igen nagy felelősség. Itt szeretnék elmondani egy példát. Egyszer egy látogatottamat látogattam meg a kórházban, de már haldokló volt. Egy nappal a halála előtt voltam nála, és összetalálkoztam a kórházban Grenyevszky Irénnel, azzal az áldott, drága hívő orvosnővel, és azt mondta, hogy bejön velem ő is a beteghez. És az Irén odahajolt a beteghez, és elkezdett neki Jézusról beszélni. Na akkor a háttérből jöttek a megszólalások, hogy ugyan minek beszél neki, hát nem hallja és nem érti. És akkor az Irén úgy kiegyenesedett, körülnézett a kórteremben, és azt mondta, kérem, én orvos vagyok, és tudom, hogy hallja, és tudom, hogy érti. Igen, amíg lehet menni a beteghez, utolsó percig beszélni kell. Különösen hallják, és különösen eljut a szívükhöz, ha valaki tud nekik énekelni. Gyönyörű emlékem Frici néniről, amikor utoljára voltam nála, és már nagyon szenvedett az övsömör miatt, annyira szenvedett, hogy ő, aki egyébként fegyelmezett volt, de ott már csak azt tudta kiáltani folyton, hogy testvérkém, segíts, 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 Úr Jézus! És akkor az Úr azt a gondolatot adta nekem, hogy énekeljek neki, mert hiszen ő annyira szeret énekelni. Na de az a baj, hogy én már elvesztettem koromnál fogva a hangomat, tenorba tudok 5-6 hangot énekelni, de az a csoda történt, hogy ott az Úr nekem hangot is adott, és énekelhettem Frici néninek hallelujákat, és úgy örült neki, látszott, hogy elérte a szívét. Ez az utolsó emlékem Frici néniről. Életük utolsó szakaszában levőket látogatunk. Jézusról való szent találkozásra készítjük fel a drága lelkeket. Nagyon-nagyon komolyan fel kell készülni minden látogatásra otthon, imádságban és igével. Elkérni az igét. Annyira komolyan kell ezt csinálni, mint ahogy a lelki pásztor készül az ige hirdetésére. Szolgálatunkat türelemmel párosult szeretettel kell végeznünk. Van egy olyan ige, hogy a vén ember tiszteld, az őszember előtt kelj fel. Ne sértsük meg öregeinket lekezelő modorral, büdögésekkel, és még távollétükben se használunk ilyen kifejezéseket rájuk, hogy a kisöreg, hát nem is beszélve arról, hogy a vénasszony, ne mondjunk róluk ilyeneket. Mert ők is voltak nemrég még aktív és jóképességű emberek, most pedig készülnek a nagy mennyegzőre. Viszont azt érdemes megkérdezni tőlük, nekem vannak ezzel kapcsolatban élményeim, hogyha visszatekintenek az életükre, el tudják-e mondani azt, hogy minden a javukra volt. Ez valami, amit nagyon érdemes tőlük megkérdezni, hogy ők tanítsanak minket erre. Hadd mondjam el, hogy van a hitemnek velük kapcsolatban egy merészsége, az, hogy én hiszek érettük, hogy nem veszhetnek el. Mert ha az Úr elénk hoz egy címet, egy embert, akit én soha életemben nem ismertem, semmiféle kapcsolatban nem voltam vele, és egyszerre csak az Úr oda helyezi. Látogatni kell őt, beszélni neki Jézusról. Én úgy érzem, hogy, és úgy hiszem, hogy ez már önmagában véve jelzi azt, hogy ez egy elpecsételt valaki. És amit az Úr ő benne elkezd, ezt el is fogja végezni. A szolgáknak is van jutalma, és ez a többre bízatás. Befejezésül azt szeretném elmondani, hogy a 14 látogatónak a 2/3 közelebb van a 80 éves születésnapjához, mint a 70-hez. De reménységünk az, hogy Urunk kiválasztja és elhívja az utánunk jövő kis csapatot. Ezért imádkozunk is. És hadd mondjam azoknak, akik most szolgálnak, és azoknak, akik majd egyszer szolgálni fognak, helyünkre lépnek, az igét, amivel kezdtem, boldog az a szolga, akit az ő Ura így munkában talál, mikor eljön. Amen.
A mindenható Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, lelketeket és gondolatokat az Úrban. Amen.